Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Filmbe illő történet, amikor egy 12 éves kisfiú álma felnőttként megvalósul. Simó Bencével is valami ilyesmi történt. Ez a Halis Podcast. Köszöntjük Önöket, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
A nagykanizsai fiú akkor döntött el ugyanis, hogy ő bizony vadászpilóta lesz. Pályáját tudatosan építette, így ma már ő a Magyar Honvédség egyik Gripen pilótája, aki a Hadakutyán hadtörténeti sorozat egyik állomásán arról mesélt, hogyan jutott el a BLG-ből Kanadáig.
Milyen érzés neked itt a szülővárosodban beszélni arról a hivatásról, ami tulajdonképpen akkor kijelenthetem ezt, hogy gyerekkori álmod volt?
Igen, így van, ez egy gyerekkorban kitalált álom volt. Én láttam 12 évesen egy elfogást a Balaton fölött, egy vadászgép elfogott egy kis repülőgépet, azt hiszem. Nagyon lenyűgözött az a hanghatás, amit ez a vadászgép generált, illetve az, hogy mindenki kigyűlt az udvarra, és azt nézték a gyerekek, köztük én is. És akkor én ott elhatároztam, hogy szeretnék én lenni az a pilóta, aki ilyeneket csinál. Családi vonalon is volt talán ilyen jellegű indítatás, hogy anyukám vitorlázó pilóta, és akkor a repüléshez ilyen módon is közelebb tudtam kerülni. Nagyon jó érzés volt nekem az, hogy egy pár méter a régi középiskolámtól, ugye a városi könyvtárban beszélhetek a város embereihez úgymond, és a volt iskolám diákjaihoz.
Most az egy dolog, hogy egy gyerek 12 évesen kitalálja, hogy ő ezt szeretne lenni, de hát azért ez egy elég rögös, hosszú út ide eljutni. Mi kellett ehhez?
A legfőbb dolog és segítőm az út során az elhivatottság volt, hiszen ez az, ami miatt az embernek jár tanulni a felvételire. Aztán az egyetemen igyekszik minél jobban teljesíteni, illetve a külföldi képzések során is ez az, ami segített úgymond megállni a helyemet. A családi támogatás is nyilván, az a lelki támogatás, lehet így mondani, az is nagyon sokat tud számítani, illetve az, hogy folyamatosan az ember szemei előtt az a céllebeg, amit szeretne elérni. Anyukám nekem teljesen komolyan vette, tehát ő mindig is mondta, hogy akkor ezt meg tudom csinálni, és ebben ugye végig volt támogató partner.
Hogy lesz valaki vadászpilóta? Tehát mit kell pontosan elvégezni?
Amit én végeztem, az a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek az állami légi közlekedési szakja. Ez egy 4 éves egyetemi képzés tulajdonképpen. Az egyetemen kívül vannak külföldi pilóta képzések, amit én végeztem, az NFTC, a NATO Flying Training in Canada. Ez egy magas szintű katonai pilóta képzés Kanadában, Királyi Kanadai Légierő által. Ez nekem kicsit több mint 2 éven betellett, és itt elsajátítottam turbopropelleres, illetve sugárhajtású repülőgépen a vadászrepüléshez szükséges alapokat.
És akkor ezután már egyértelmű volt.
Sokan azt hiszik, hogyha mondjuk jelentkeznek erre az egyetemre, akkor az garantált, hogy ők vadászpilóták lesznek, ez abszolút nem így van. Elég sok buktató van az út során. Az, hogy valaki vadászpilóta lesz, az tényleg úgymond az utolsó pillanatig nem garantált. Tehát ameddig az ember haza nem ér, és nem kezdi el repülni a Gripent, addig ez egyetlen egy ponton sincs garantálva.
Milyen volt először beleülni egy Gripenbe és vezetni egy ilyen gépet?
Nyilván az ember emlékszik az első alkalomra. Nekem ami nagyon megmaradt, az utánégetős felszállás volt, hiszen az utánégetővel annyival több tolóerőt kapunk, érzünk, hogy ez megmarad. Viszont ami érdekes volt, hogy mivel ez egy fokozatos út volt, tehát az ember tényleg minden lépcsőfokát bejárta ennek az útnak, a kis propelleres Zlin, aztán a turbopropelleres Harvard és a sugárhajtású Hawk, aztán a Gripen, mivel ilyen fokozatos volt, nem volt az a hatalmas nagy különbség a Hawk meg a Gripen között.
Mennyire vannak ennek fizikai buktatói? Tehát mennyire kell fizikailag megfelelni és minek? Mert gondolom ez is egy fontos szempont.
Így van, igen, fizikailag is megfelelőnek kell lenni erre a munkára, ami egészen odáig megy vissza, és ott kezdődik, hogy 3-4 napos orvosi vizsgálaton kell keresztül esnünk a jelentkezést követően, Kecskeméten. Itt tényleg a belső szervektől kezdve a gerincröntgen, szemészet, amit az ember el tud képzelni, mindent vizsgálnak, ezt követően kezdhetjük meg a képzést. Na most ezen felül vannak még különböző tesztek, például barokamrás vizsgálat, ahol a légnyomást csökkentik le bizonyos szintre, illetve a későbbiek során keresztül kellett mennünk centrifuga képzésen. Ennek talán a legnehezebb változata a svédországi centrifuga volt, hiszen Kanadában is csináltunk egyet, Torontóban. Az 7G, tehát a testsúlyomnak a 7-szeresét kellett elviselni, a svédországi pedig 9G volt. 30 másodpercig kell eszméletünknél maradni ahhoz, hogy a svédek megengedjék, hogy a Gripent repüljük, hiszen a Gripen is 9G túlterhelés elviselésére képes, ezért az embernek is képesnek kell lenni erre.
Sokan elbuknak itt?
Nem gondolnám, hogy ez jellemző, hogy ezen a ponton sokan elbuknának. Több lehetőség van próbálkozni, ha jól emlékszem 3-4, egyébként nekem se elsőre sikerült ez, de ez mindenképp egy olyan lépcsőfok, amin mindenkinek át kell esni, ha Gripen szeretne repülni.
Aktívan sportoltál-e valamit? Vagy ez sem fontos?
Miután kitaláltam ezt az álmot úgymond 12 évesen, elkezdtem tudatosan készülni erre. Az első lépés az volt, hogy utána néztem, hogy milyen úton, módon lett valaki vadászpilóta. Abban az időben még nem volt egyetemi képzés erre. Azért a bevett módszer az volt, hogy valaki elvégez egy civil egyetemet, és ezt követően jelentkezik a honvédségbe. Szóval én is erre a pályára készültem, műszaki pályára, mert úgy gondoltam, hogy ez kis előnyt jelenthet, hogyha esetleg műszaki végzettséggel rendelkezem. Tudtam, hogy a Batthyány gimnáziumban indul matek fizika szak, és ugye felvételi előtt álltam nem sokkal rá, úgyhogy azon kezdtem dolgozni, hogy bejussak a matek fizikás osztályba. Utána oda bekerültem, már kezdtem ugyanúgy a matekra és fizikára koncentrálni, amint említettem, és időközben derült ki, hogy indul ez a szak a Közszolgálati Egyetemen. Oda viszont nem matek fizika kellett, hanem úgy gondoltam, hogy az emeltörténelmi érettségit tudnám jobban felhasználni, úgyhogy arra abba az irányba kezdtem elindulni, tudjak elég pontszámot gyűjteni felvételihez.
És ez így is lett.
Igen, ez így lett. Akkor indult először ez a szak, tehát fogalmam sem volt arról, hogy mennyi lesz a ponthatár. Ezért úgy voltam vele, hogy a lehető legtöbb pontot kell összegyűjtenem, mert nem tudhatom, hogy hol fogják meghúzni a határt. A sportolás részéről annyit, hogy a bekerülés előtt van egy fizikai alkalmassági felmérés, amit már csak akkor tudtam meg, miután kiderült, hogy meghirdették ezt a képzést, és akkor nekiálltam erre készülni tudatosan.
Ugyanaz, mint amit a katonai pályákon felvételiként kérnek, mert azt hiszem, hogy majdnem mindenhol van ott alkalmassági felvétel, tehát ez ugyanaz.
Így van, igen. Futás, felülés, fekvő támasz. Azt kisebb rákészülésre egyébként simán teljesíthető.
Nem látják a hallgatók, de nagyon vékony vagy. Ez a testsúly meg ilyesmire tudatosan is kell figyelni?
Igen, van egyébként a katapultülés miatt egy minimum és egy maximum határ, amin belül kell lenni felszereléssel együtt. A maximumtól azért elég messze vagyok. Egyébként a sportolás ezt nem is evégett ajánlott csinálni, hanem azért, mert ez egy fizikailag nagyon megterhelő hivatás. Tehát amikor az ember benne van egy légiharcba, 5-6-7-8-9 G-ket húz a harc során, ugye ilyenkor a testsúlyom 5-6-7-8-9 szeresét érzem magamon. Tehát a tüdőm is olyan, amikor levegőt veszek, mint hogyha egy másik ember ülne rajta. Egyrészt ezért, hogy bírjam állóképességben.
Futsz?
Igen, egyébként szoktam futni is. A másik része az pedig az, hogy a G terhelések hatására ugye a vér elkezd tódulni az alsó végtagjaimba. És ezt nekem vissza kell préselni. És az, hogy ezt vissza tudjam préselni, erős izomzatra van szüksége az alsó végtagokban. Láb, has, erre is kell és érdemes edzeni.
Nyilván repülni biztos nagyon szeret egy vadászpilóta. Mennyire kell arra készülni, hogy adott esetben amúgy neki éles helyzetben harcolnia kell? Kell erre külön készülni?
Nekünk az alapvető feladatunk az a Magyarország légterének a védelme, mert légtérrendészeti feladatok végrehajtása, de ezen kívül nyilvánvalóan készülünk bármilyen esetőségre. Igen, készülünk 1-1 elleni, 2-1 elleni légiharccal, levegőföld csapásokra, úgymond mindent, amire a repülőgép képes. A Gripen az egy multirole vadász repülőgép, ami azt jelenti, hogy többféle feladatot is el tud látni, tehát levegő-levegő, levegő-föld, illetve felderítő feladatokra is képes. Mi a magyar légierőbe igyekszünk minden Gripen által adott lehetőséget kihasználni.
Talán a legfontosabb a nyelvtudás.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. A nyelvtudás az valóban nagyon fontos eleme, mert a képzés Kanadában zajlik egyrészt.
Hát egyébként a repülés nyelve angol.
Igen, repülésben csak angolul beszélünk. A nyelvtudás az egy nagyon alapvető dolog, amit mindenkinek magas szinten kell űznie.
Itt össz előttünk egyenruhában, és hát azt nézem, hogy rengeteg felvarród van. Ezek mennyire fontosak a légierő életében?
A honvédségen belül, de unblock így igazából az összes légierőn belül a világon mondhatom azt, hogy a felvarróknak nagy története van. Az ember akkor kap meg egy felvarrót, vagy akkor érdemel ki egy felvarrót, hogyha valamit teljesített. Lehet ez akár egy gyakorlat, egy képzés, vagy például a kanadai pilótaszárny megszerzése. Kanadában például egyedülrepülés után kaptunk ilyen felvarrót, utóbbi időben voltam külföldi gyakorlatokon, gyakorlatok után kaptunk felvarrót, és ezt az ember magára teheti, ezzel is jelezve azt, hogy ő elvégezte ezeket a kihívásokat, teljesítette. A kanadai pilóta szárnyát úgy lehet kiérdemelni, hogy az ember teljesíti a kettes és hármas fázisokat ott kint. Ez a Harvardon történik meg, ez egy turbopropelleres repülőgép. A kettes és hármas fázis során műrepülés, műszerrepülés, navigációs feladatok, illetve kötelékrepüléses feladatokat kell abszolválni. Mindezeknek a végén van egy nagy teszt. Egyébként időközben is fázisonként vannak tesztek. A végén van egy nagy teszt, és hogyha azt az ember abszolválja, akkor kiérdemli a kanadai pilótaszárnyát, és innentől fogva az embert, az oktatók is egyébként pilótaként tudnak ránézni, nem növendékként, annak ellenére, hogy a tanulás az folytatódik, úgymond egy kollegiálisabb viszony tud kialakulni. A pilótaszárny, amit ott kaptam, az egy, hát számomra egy nagyon fontos és értékes dolog, már csak a történelmét nézve is, hiszen pilótaszárnyon van egy juharfa levél, juharfa levélen belül vannak ilyen apró, fényesebb darabkák, amit egy lezuhant Halifax bombázó szerkezetéből szedtek ki, amely a II. Világháború során zuhant le, ezzel is erősítve a megbecsülést a légi hősök felé.
Meddig lehet vadászpilóta valaki? Fizikai függvénye van, vagy korhatár? Meddig lehet ezt csinálni?
Az, hogy meddig lehet az ember vadászpilóta, aktív vadászpilóta, azt az egészségügyi állapota fogja meghatározni. Erre Kecskeméten van egy repülőkórház, ahova mi éves, illetve fél éves orvosi vizsgálatokra megyünk, és ott az orvosok határozzák meg azt, hogy te még repülhetsz, vagy neked már nem kéne erőltetni a szuperszónikus hangsebesség fölötti repülést, akkor esetleg lehet olyan irányba gondolkodni, hogy hangsebesség alatti kiképző repülőgépre kerül, vagy egy utasszállító repülőgépre kerül az ember.
A szüleid mit szóltak ehhez, amikor végeztél és először repültél?
Nyilván van bennük egy jó adag féltés, viszont azt el tudják fogadni, hogy ez az, amit én csinálni szeretnék, viszont azt is tudják, hogy igyekszem mindig a legjobb tudásom szerint, és mindig jól felkészülve beleülni a repülőgépbe, ez megnyugtatja őket.
Mit mondanál annak a fiatalnak, aki gondolkozik ezen? Milyen tanácsot adnál?
A kitartást igazából, és az, hogy a cél mindig az ember szem előtt kell, hogy lebegjen, mert annyi kihívás lesz még ezen az úton, és ez egy baromi hosszú út egyébként, hogy ezt nem szabad szem előtt éveszteni. Én viszonylag gyorsan megcsináltam ezt az egész képzést, így a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek hála, de így is 7 év betellett onnan, hogy jelentkeztem az egyetemre, hogy be tudjak ülni egy vadászgépbe, ami fel van fegyverezve. A 7 év alatt az embernek ezt egyszer sem szabad szem előtt éveszteni, hogy miért is szeretné csinálni.
Többször mondtad, hogy hosszú és rögös út, de akkor megérte?
Igen, én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen megérte. Én emlékszem, amikor vitorlázó repültem, ami egyébként egy nagyon jó alapja ennek az egésznek, úgy gondolom. Emlékszem, hogy repülés közben ott is sokszor volt olyan érzésem, hogy bárcsak most tudnék csinálni egy orsót a repülőgéppel, bárcsak tudnék úgy manőverezni, hogy teljesen elkezdek vertikálisan fölfelé emelkedni. Alig vártam, hogy oda kerüljek, hogy ezt meg tudom csinálni, és most a Gripenben ezt meg tudom. Egyébként egy hatalmas nagy szabadságérzetet tud adni.
Szeretsz olvasni? Van-e kedvenc könyved, és van-e ideje egyáltalán egy vadászpilótának, hogy olvasson, és ha igen, akkor mit? Te különösen mit szeretsz, mi a kedvenc könyved, és amúgy mit gondolsz a könyvtárakról?
A mai világban egyébként egyre nagyobb szükség van az olvasásra, hiszen annyi féle módon tudjuk a figyelmünket degradálni, ugye a közösségi média egyre jobban ott van mindenki kezébe. Egyre fontosabb lesz az olvasás, hogy az ember megtartsa ezeket a kognitív funkciókat. Igyekszem én is olvasni, igen, szeretem a repülős könyveket, vagy űrhajós könyveket, amiket így az utóbbi időben olvastam például. Chris Hadfield, ő egy kanadai asztronauta, neki olvastam az utóbbi időben 2 könyvét. Neki az érdekesség egyébként az, hogy ő ugyanazt az iskolát járta végig, amit én és a magyar vadászpilóták eddig Kanadában. Ugye a képét láttam még ott kint a falon az itt végzettek között, és ez is egy motiváció volt arra, hogy kiolvassam a könyvét.
Köszönjük a figyelmet, ez volt a Halis Podcast, búcsúzik Varga Tünde
és Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.